A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, a nap vendége pedig nem más, mint Berecz András, mesemondó, énekes, előadó művész, szervusz, köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszöntöm a kedves hallgatók.
Megbeszéltük, hogy ez egy ilyen laza, spontán beszélgetés lesz, kevésbé unalmas, néha unalmas témákkal, majd meglátjuk. Először is engem az érdekelne, hogy lehet valaki tanár egy japán tanszéken tanár, aki nem beszél japánul. Ugye ez egy érdekes szempont volt, amit felvetettél.
A történet annyira érdekes, hogy majdnem kitölteni az egész beszélgetésünket, de nem szeretném, hogy leragadjunk, hát ha elunná a kedves hallgató. Gyönyörű véletlenek során egy kedves Károli Egyetemen tanító japán hölgyel találkoztam, Kaoru Watanabe. Ő a japán nyelvet, irodalmat tanítja, és jó ízű beszélgetés után lehetetlenre vállalkoztunk. A meséimet le kéne japánra fordítani, ez volt az alapötlet, és hogy nagyon ráírunk, az volt a másik. Nem sietünk, nem kerget minket senki. És a legnehezebb szövegeimet hogyan lehet japánra lefordítani, úgy, hogy mielőtt hozzáfogna a fordító, előbb megérti, hogy mit akar mondani. Tehát ne el legyen zárva a szerzőtől, hanem együtt igyuk a kávét, és minden szónak nézzünk mögé, mert az igazi fordítás abból lesz. Nem a szavakból, hanem a megértésből. Hát annyira jól esett ez a lassú hídépítés a szomszédos japán és a magyar lélek között. Tudtuk, hogy nagyon sokáig fog tartani, még most se lett belőle könyv, de már legalább negyedik éve. Olyan hőfokon űzzük ezt a játékot, hogy meg kellett osszuk a tanulókkal. És mivel a tanulók nagyon szerették, különféle játékokba, kalandokba csaltuk be őket, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk. És az egyetemen én tulajdonképpen a műfordítást tanítom, illetve ahhoz adok szempontokat. Mert én szerintem ezt örökké újra lehet tanulni, és minden alkalom újra megtanít, hogy a mi fordítás végtelen lejtőjén kapaszkodni tudj.
De hogyha már viccesen szóba hozta, kicsit ironikusan ezt a szomszéd népiséget a két ország között, a két nép lelke között van azonosság szerinted? Tehát tudnak valamilyen formában egymásra rezonálni? Mi a tapasztalatod?
Hát én ezt nem tudnám megmondani, mert annyira azért nem ismerem őket. Általánosítgatásba meg nem nagyon szeretek belefogni. Az minden esetre észrevető, hogy egy japán ember, ha valami iránt érdeklődik, az iránt nagyon. Tehát érdeklődni, kérdezősködni, aztán annyira tudnak, mint a gyermekek.
Lelkesek.
Hihetetlen, hogy milyen becsületesen rá tudja vetni magát, milyen szorgalommal és csillapíthatatlan kíváncsisággal egy japán ember. Na most, aki kíváncsi, azzal nagyon könnyű. Legnehezebb azzal, akinek nincs semmiféle kíváncsisága. Nem tud csöndet tartani, feltesz egy kérdést, és mielőtt még belekezdenél a válaszba, már záporozza a következőt. A japán ember, ahogy én láttam, ha kérdez, akkor utána megszakad, és úgy figyel. Azt mondták a régiek, két fület kaptál, és egy nyelvet. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
Mi itt Európában vagy a világ nyugati féltekén sokat beszélünk, vagy többet beszélünk feleslegesen? Akár?
Hát a fölösleges szónak most ideje van. Tehát a nem figyelő ember az most már lassan elképzelhetetlen magasságba és mennyiségbe csapott. Tehát az ifjúság megkapta a maradék figyelmét is megosztó mágikus kis gépezetet, leszegett fejjel másodpercenként 1000 információt próbál felfogni, ezért aztán semmi nem lesz. Egyetemistáknál most már egy rendezvény úgy néz ki, hogy egy termen belül 6-7 program van. Áthangzanak zenék egymáshoz, tehát a sakkban van ilyen, hogy szimultán, de bizonyos dolgokban nincs. Az igazán mély beszélgetésben érdemes figyelni, és megindító, ha valaki figyel. A beszélő mélyebbre ás magába is, hogyha látja, hogy a másik figyel. Úgyhogy hallgatással is lehet biztatni azt, aki vallomást tesz, éppen a lelkéből ad valamit. Egyébként nagy sikerünk ezekkel a japán szakos diákokkal, hogy egy japán mese műfajt itt meghonosítottunk. Úgy hívják, hogy a rakugo, ezt már a 9. században a buddhista szerzetesek kitalálták. A lényege az, hogy szent szövegeket olyan nehéz átadni a népnek, mit kéne csinálni. És kicsit ötték, hogy humort kell belopni a szövegbe. És létrejött egy mesefajta, ami különféle emberi gyarlóságokat ostoroz, arra biztat, hogy légy jó. De ezt humorosan. És a 12. században egy kódexben már a tapasztalatait foglalják össze. És ezt a japán szakos magyar gyermekek elsajátították a törvényeit, és 21. századi kis történeteket adtak elő a rakugo mese szabályai szerint. És közben elmélyedtek a magyar mesébe és a japán észjárásba. Egy gyönyörű kaland.
Érdekes, hogy említetted ezt a nagyon gyorsan pergő információs világot. Mielőtt meghívtalak volna a műsorba, úgy jutottál eszembe, hogy TikTok, vagy nem TikTok, Facebook, Insta, stb. Mennek ezek a gyors videók, tudod, ezek az egyperces, félperces, és behozott az egyik, az, mint az erdélyi televíziónak nyilatkoztál, és mondtál egy nagyon jó gondolatot. És ugye megnéztem, még egyet hozott, még egyet, Beresz Andrást, hát, és utána elkezdtem újra nézni a teljes interjúidat, a meséidet. Fábrin állított, amikor voltál. Tehát igazából egy ilyen, nagyon érdekes, hogyha egy egyperces formátumban közölsz egy nagyon valid gondolatot, akkor ez tud működni. Erről mit gondolsz?
Erről azt, hogy a nagyon rövid gondolatnak is helye van. Tehát az kétségtelen. Minden műfaj ér valamit a maga helyén. A fúrónak az eleje az igen kicsi. De az fúrja át a falat. Gyémánt fúrónak az eleje tűhegyes. Hát ilyen egy rövid mondat. Egy rövid mondatban már benne lakik, hogy most emögött ki van. Lehet tévedni, mert egy mondat még nem minden.
Egy idézet.
Igen, de egy előre küldött, például az óriás, hogyha előre dob egy buzogányt a mesébe, megvizsgálja a főhős, és látja, hogy hát, ezt nem Cinege Józsi hajította el. Itt valaki más van. És olyan az sokszor, mint egy előre küldött, mint egy névkártya, hogy jövök mindjárt. Úgyhogy én is nagyon becsülöm a rövid műfajt is, de például éppen a mese olyan, amihez hát kell egy kis idő, és nem beszélve azokról a őszinte pillanatokról, mikor egy ember megvallja az örömét, a baját egy másik emberrel. Hát annak bizony idő kell. És abból nagyon szép dolgok származnak, például úgy, mint vonzódás, barátság, szeretet. Arra egy kis időt kell szánni. Egy társadalom, amelyiknek közösségei vannak, egészségesebb hamarabb átmegy segíteni a másiknak, és nem írtózik tőle, nem fél köszönni, szemébe néz a másiknak, látja, hogy ember ez is, elmosolyodik. Jobb a nap.
Említve a közösségeket, mit gondolsz, hogy akkor ilyen szempontból a világunk egyre inkább elhidegül, ugye? Egyre inkább egy kieshideg világá válik, és az a tendencia az akár gyorsuló is lehet.
Igen, hát mivel ennek olyan hatalmas irodalma van az elidegenedésnek, az ember elembertelenedésének, hát erre már most már jó évszázad az irodalom, a művészet, hát oda dobta magát. Ábrázolta már mindenhogyan, hogy jól esik az ellenkezőjéről beszélni. Arról, hogy például a lakótelep, amiről úgy illik tudnunk, mint az elidegenedés jelképéről. Ketrecbe laknak az emberek, a liftbe alig köszönnek, mindenki leszegett fejjel, beszorul a sarokba, megnyomja a gombot. Hogy én laktam lakótelepen, és tudtam, hogy süteményt mikor visznek egymáshoz az idősebbek, ki az, aki segít mosogatásba a másiknak, ki az, aki vásárol. Tehát az emberben bent lakik eredendően az igény, hogy fölkeresse a másikat, és jó szava legyen hozzá. Ezt én lakótelepen láttam, és nagy örömmel töltötte. Szinte falu közösséget láttam. Persze hézagos, meg nem olyan erős, de mégis valahogy az, azt mutatta, hogy az emberben ez bent lakik.
Amikor mész előadó esteket tartasz, akkor ezt a figyelmet eltérően tapasztalod attól függően, hogy vidéken vagy kisebb településeken adsz elő, vagy mondjuk városban, Budapesten, vagy akár nagyobb településeken?
Hát igen. Hála Istennek már vagy legalább 40 éve nagyon sok fellépésem volt, és láttam viselkedni az emberiséget mindenféleképpen, minden társadalmi réteget, Amerika nyugati partjaitól le Dél-Afrikáig, úgy nagyjából tudom, hogy a magyar embernek milyen a tempója. Mi az, amire figyelni tud, mi az, amire nem. Milyen, mikor ünnepel, milyen, mikor szomorú. És azt láttam, hogy legkevésbé figyelni azok tudnak, legkevésbé figyelni, akiknek hatalmuk van. Sokszor léptem fel céges rendezvényeken, nagy multicégeken, cégek ünnepélyein, és azt találtam, hogy van, akinek rangon aluli, hogy ő figyel valamire. Mikor például engem meghívnak, hogy egy kicsit mulattassam a dolgozókat, én vagyok a karácsonyi ajándék, én vagyok a szaloncukor.
Sok ilyen céges megkerés is?
Van, hála Isten bőve, én nagyon szeretem. Ritka, amit nem szeretek. És aki középtájon nekem háttal ül, és a laptop ki van nyitva előtte, és két telefonon balra is, jobbra is beszél, mint a osztrák két fejű sas. Pontosan tudom, hogy ő az igazgató. És olyankor kóstolgatom, mert én ma ott vagyok, holnap már megyek tovább, engem nem vernek meg.
Hogyan kóstolgatod?
Hát úgy, hogy úgy 10 mondatonként koppintok a fejre egyet, hogy vagy menjen ki, mert másokat zavar, vagy ha marad, ne beszéljen. Ezt olyan nehéz megérteni, de egyébként ezt el is lehet rontani. Mert ha ezt ízetlenül csinálja, olyan, mint a gőgös ember, hogy figyeljetek rám, mert megharagszok. Hát nem vagyok én senki se. Csak hoztam valamit, amiről tudom, hogy jó. Mert évezredeken át jó volt, úgy okos, hogy közben még kacagni is lehet rajta, úgy súlyos, hogy felhőtlen, az arányai kikezdhetetlenek, mert egymáson próbálták ki az emberek, s még most is itt van, Azon túl rossz nem lehet. Ez le van csiszolva, ez polírozva van a mese. És mikor én ezt át akarom adni, akkor ne álljanak a közönség és a mese közé. De ezt az ember jó, ha magába tisztázza, hogy megsértődni soha. Azt kell tudomásul venni azt a közönséget, aki éppen ott van.
Érdekes egyébként ez a figyelem kérdése, hogyha először nem is fog meg téged a téma, hogy ez a mesének ez a fajta világa, ha te hangodnak olyan zeneisége van, hogy azt gondolom, hogy rögtön oda figyelnek. Amikor te elkezdesz beszélni, akkor van egy rögtön megkapó zeneiség. Te ezt nyilván tudod. Még akkor is, amikor civilben beszélsz.
Igen, hát én mikor megkapom a fejemre régi iskolatársaimtól, osztálytársaimtól, hogy kicsit olyan furcsán beszélek, nem úgy, mint annak idején. Hát meg kellett érleljem a választ, mert magamon én ezt nem vettem észre, nem foglalkoztam vele. De hát ha az ember reggel gerebjét vesz a kezébe, még csak nem is csákányt, gerebjét. Dolgozzon egész nap a kertbe, vagy most lapátoljon mondjuk egész nap havat.
Ezt csináltad ma?
Ma már csak sepertem. Tegnap lapátoltam. Aha. Ma a hófúvás miatt ilyen finom porcukor volt az utcán, és azt én elsepertem. Nagyon szeretem különben. És ha csak az ember reggel megkezdi, már este a tenyere nem olyan. Az megváltozik. Én egy másik nyelvi közegbe ugrottam fejest. Budapestről 79-80-ba Moldvába mentem ki, moldvai csángok közé, és utána megváltoztam. Új környezetem lett, új nyelvi környezetem, és megváltoztatta a gondolkozásomat, a nyelvi megoldásaim előbb-utóbb másmilyenek lettek, talán a hangkordozás is, még a ruházkodás is. Már azért figyeltek engem ott a milicisták, át kellett öltözzek, hogy vegyem fel a frekvenciát. Abban az időben engem figyelgettek, volt nekem kihallgatásom, nem mondom, hogy megigazították a sapkámat, de nem volt kellemes. És az ember sorsa alakítja a nyelvét is. A szakadatlan barátságok, amit hall, alakítja. Na hát én is azt hiszem, hogy mikor beszélek, az életemet lehet belőle kihallani. Azt hiszem.
Ez szerintem is így van. A másik nagyon érdekes, amikor ezt a fajta beszédet, ami inkább egy népi kultúrához köthető, nekünk városlakóknak egyértelműen, ezt áthelyezed, vagy ezzel a stílussal, ezzel a hanghordozással adsz elő egy urbánus közegben előforduló, vagy tematikájú mesét. Ugye most gondolok itt például, a Fábinál, mondta ez Jenő a csavargyárból, ugye? Volt egy ilyen mese, ami a kommunista időkhöz nyúlik. Igen. Vissza. Érdekes ez a népi előadásmód, és egy teljesen más közeg, hogy hogyan reagál egymásra.
Igen. Hát azért másonnan is megközelíthetjük ezt a jelenséget, mondjuk Kodály felől. Nem a népi a hangsúly ebben, hanem az eredeti és magyar. Mert hogyha érdekel minket nyelvben is a magyaros megoldás, ami helyett nem idegen szavak és idegen szórend jön a szánkra, akkor falura kell menni. Ez a magyar történelemből fakad. Például most hirtelen kellett volna egy csomó példát hozzak, hogy ilyen mondatot, mint amit László Géza mondott nekem kicsibükbe. Most csak egy példát hozzok föl. Járt ide egy medve. Elég huligán volt, mert én nem hívtam. Jött, és oda kellett tegyek az útjába egy bogot. Drótból egy bogot. Ő belelépett, és a vackorfa körül 3 méteres sugarú körzetbe egy olyan táncba fogott belé, egy olyan táncba, hogyha ő onnan ott elszabadult volna, nincs az a művelt nép, nincs az a kórházigazgató, és nincs az az államelnök, aki megmondja, hogy melyik hurka melyikünké volt. Hát ugye ilyen típusú, és most nem a tájszavakról beszélek, egyáltalán nem, hanem egy mondat megszerkesztéséről. Aki ilyen mondatot tud mondani, hogy a végén csattam, mint az ostor, addig úgy tűnik, a mondat eleje közepes, még a vége felé is, mintha itt káosz volna, mintha itt egy ember nem tudná, hogy mit beszél. És a végén az utolsó szó olyan, mint a gyámkő, mikor felraktod a kupolába. Összeáll minden, kihúzhatod az állványokat. Tökéletes mondat. Ez csak azt tudja, ezt a mondatot, nem egyszerű mondatot megszerkeszteni, akinek az eszébe már korábban az egész összeállt. A türelmetlen városi ember nem ér rá ilyesmikre. Ilyen mondat kolosszusokat nem tud összerakni, mert nincs ideje. Hát mire én ezt elmondom, az én atyám fiam már rohan tovább. Hát ki győz ilyent megvárni? És aztán ezek a finom, ez a humor, ami nincs aláhúzva filctollal, hogy ezen nevessetek. Se kikacsintással, semmivel. Hát hogy néz ki, mikor a művelt francia nép nézegeti, hogy ez most a Jóskának a vastag bele-e, vagy a Pistának a vékony beleit. Ez az agyvelő meg itt, nem tudom, a Petikéjé volt, jön Monsieur Mitterrand, vagy ki van mostan, Macron. És azt mondja, ne, gyerekek, ez nem. És akkor jön a kórházigazgató a nagyítójával, hogy de ez a Jóskáé. Hát hihetem, ebben annyi humor van. És ezt a típusú gondolkozást az ember, ha már megcsodálja, rabjává válik.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.